Szentírás záró sorai így hangoznak, és Isten lesz minden mindenekben. Ez a jövő, méghozzá az egészen stabilan biztos jövő, ami be fog következni. Ebből azonban következik néhány igazság. Az egyik igazság az, hogy a sorsunk, az örökkévaló sorsunk annak függvénye, ahogy és amilyen módon ehhez az örökkévaló Istenhez viszonyulunk. Amen. Ez az első igazság. A második igazság pedig az örökkévaló sorsunkat az határozza meg, ahogy hozzánk ez az örökkévaló Isten viszonyul. Amen. Igazán ez a lényeg. Az élet leglényegesebb kérdése az, hogy az örökkévalóhoz hogy viszonyulok, és hogy az örökkévaló Isten hogy viszonyul hozzám. Ennyire egyszerű az élet. Sokat bonyolítunk rajta, sokat nehezítünk saját magunknak, de a lényeg ez. Amikor készültem erre a mai találkozásra, egészen hamar szólt hozzám a Szentlélek, és egy ige szakasz hozott elém a Zsidókhoz írt levél harmadik fejezetét, és egy címet is adott ebből, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tudjátok, annyira megrázó számomra, nyilván magammal kapcsolatban is, tehát amit mondok, az nyilván mindig igaz én rám is, amikor beszélgetek emberekkel, és nyilvánvalóan nem az Isten akaratát cselekszik. Hát teljesen egyértelműen egész más úton vannak, mint amit a Szentlélek munkálna. Például ma itt lenne a helyük, de nincsenek itt. Mindig kérdés, hogy miért nem? Miért nem tisztelik az Istent az őt imádó néppel együtt? Mi az oka? Néhány dolgot meg fogunk nézni a Bibliából, hogy miért van ez. Aztán amikor beszélgetek emberekkel, amikor fájdalmas, de tönkreteszik az életüket, és akkor azt mondják a beszélgetésben, hogy eldöntöttem, ezt akarom tenni. És a szavakban olyan keménységet lehet érezni, megkérdeztem az egyiküktől, tudatosan megkeményítetted a szívedet, igaz? Hogy azt tedd, amit akarsz. És mondom, ez nem egyik pillanatról a másikra történt az életedben. Azt mondja, így van. De a másik szavával pedig azt mondja, hogy de nem akarja elveszíteni az Urat. Csak kedvesem, a kettőt nem lehet egyszerre. Nem lehet a szívet megkeményíteni, és a saját vágyaimat szolgálni, vagy a sértődöttségemnek élni, vagy a saját utamat járni, meg az örökkévalóval is közösségben lenni. Ez a kettő nem működik együtt. Ahogy viszonyulok az örökkévalóhoz, és ahogy az örökkévaló viszonyul hozzám, az határozza meg az örökkévaló sorsomat, és ez a lényeg. Nézzétek a Zsidókhoz írt levél harmadik fejezetet. Egyszerű dolgokat fogok mondani ma, de kérlek figyeljetek. Tudjátok, ezt ilyet nagyon egyszerű, csak nehéz. Zsidókhoz írt levél harmadik rész első verstől az egész részt olvasom. Kövessétek. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogy a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga. Bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés vagy a próbatétel napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közöttetek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzítsátok egymást minden egyes nap, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részesei lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kire haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kinek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalom helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mentek be hitetlenségük miatt. Nagyon komoly igék ezek, komoly szavak. Ugye a zsidókhoz írt levelet, nem tudják, teológusok nem egyeztek meg ebben, hogy ki írta. Én gyanítom, hogy Pál apostol. Szerintem nem vétkezem, ha ezt hiszem, és így látom belső bizonyítékok alapján is, de nem is ez a lényeg. Az egyik Biblia magyarázó három témát javasol, amit nézzünk meg ebben az ige szakaszban, hogy mi az, ami megkeményítheti az ember szívét. Érdekel benneteket? Három dolog, amin röviden végigmegyünk, az egyik a hitetlen és gonosz szív. A második dolog a bűn csábítása. És a harmadik dolog pedig talán meglepő lesz, a próbatételek. A próbatételek és az ahhoz való viszonyulás keményítheti meg az ember szívét. Nézzük egyenként. A 12. versben ezt olvastuk. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Nagyon megdöbbentő, mert a címben is látjátok, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket, tehát valami olyan dologról van szó, amit én tehetek, vagy nem tehetek. Tehát én meg tudom azt tenni, hogy megkeményítem a szívemet, hogy hatalmat kaptam az Istentől, hogy óvjam a szívemet, hogy ne keményedjen meg. El tudjátok ezt fogadni? Rajtam múlik, hogy a szívem megkeményedik, vagy sem. Gondoljatok döntésekre, szituációkra. Tudtuk, mi a Szentlélek akarata, de jól megmagyaráztuk magunknak, és meggyőztük a szívünket, hogy más gondoljunk. És más döntést hoztunk, másra áldoztunk, időt, energiát, pénzt. Volt ilyen? És rosszabbul lettünk. Sőt, sokkal rosszabbul lettünk. Aztán meg azt kellett megmagyarázni, hogy miért vagyok olyan rosszul? Miért nem búzog bennem a Szentlélek? És egyre inkább belecsavarodtunk a saját magunk által készített gödörbe. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Istennek ástunk egy vermet, hogy átverjük, és végül magunkat találtuk benne. Persze nem fogalmazzuk meg, mert annál kifinomultabbak vagyunk, addig nem merünk menni. Mert a családságnak pontosan az a lényege. A szemfényvesztés, a káprázat pont így működik. Magunkat csaljuk meg először. Hitetlen és gonosz szív. Vigyázzatok, azt mondja az írás. Egyik szívkeményítő pedig, tehát a megáltalkodott hitetlenség. Kezembe veszem a sorsom irányítását, majd én eldöntöm. Milyen döbbenetes dolog, hogy amikor az emberek ebbe a szellemi állapotba kerülnek, hogy szóismétlésre legyek, kerülik az ige esőjét. Mikor elismernek az összejövetelre, már védekeznek, hogy belehújjon a szívükbe, a szellemükbe Istenek igéje. Tudtátok azt, hogy a földet a szikkasztónap megkeményíti? Próbáltatok már jó földet ásni, amit megkeményített a szikkasztó nap? Mit szoktak mondani, amikor az eső, jó eső megáztatja a földet, porhanyossá teszi, igaz? Munkálhatóvá teszi. Ilyen az én igém, amely nem tér vissza üresen, mondja az írás. Megöntözi, termővé és gyümölcsözővé teszi a szívedet. Tudod miért? Elengedhetetlen, hogy igével egy közösséged legyen, és hallgasd Isten igéjét, és menj mindenhova, ahol az igével találkozhatsz. Azért fontos és nélkülözhetetlen mindannyiunknak, hogy a szívünk meg ne keményedjen. És mit csinál a bolond hívő? A megáltalkodott szívű ember kerüli, mint a tüzet, az igét. Mert eldöntötte, hogy ő meg lesz sértődve. Mert eldöntötte, hogy ő azt teszi, amit akar. Mert eldöntötte, hogy neki ne mondja meg senki. És ne szóljon bele senki. És egyébként is. Pedig, ha az Isten igéje megöntözi a szívet, porhanyossá, és az Isten igéje aztán felszántja a szívünket, és ebbe a szívbe belehullik az éltető mag, az élet erővel megtöltött ige mag, a bölcsesség, a tanács, a buzdítás, az intés, a figyelmeztetés, a jóra nevelés. Akkor azt mondja az írás, hogy természetéből fakad ennek a magnak, ha jó földbe hullik, hogy gyümölcsöt terem. Nélkülözhetetlen az igével való közösség, az ige hallgatása, és minden alkalomnak a megragadása, ahol az igével lehet közösségünk. Én nem tudnék hívő életet élni enélkül. És kizárt, hogy bármelyikünk tud. Az ige tanítása szerint. Amikor az igét odaadó szívvel hallgatjuk, akkor oltatlanul feltör bennünk a démonikusan megszállott ifjú apjának imádsága, akit ugye nem tudtak megszabadítani a tanítványok, és Jézus mondja, meddig szenvedlek még titeket? Kicsiny hitűek, és akkor mondja, hogy meg tudod-e szabadítani a názereti Jézus a gyermekemet, és akkor azt mondja Jézus neki, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És milyen őszinte volt. Látjátok, kiment az Istennek a beszéde, és odaadó szíve hallgat ez az ember. És azt mondja, hogy eljutott hozzám igéd, bejutott a szívembe, és mit mond? Uram, hiszek. Befejezte itt? Segíts hitetlenségemben. Van nekem hitem, de ehhez kevés. És mit tesz az Úr? Megajándékoz a hitnek gyümölcsével, megszabadul a gyermeke. Így van? Bement Istennek a beszéde az életébe. Az fellazította a szívét. És egy őszinte imádság jött belőle. Nem mással foglalkozott, nem mutatott már a többiekre, akik nem tudták megszabadítani, nem a körülményeire hivatkozott, nem a lehetetlenre, a nehézségre, meg hogy hány éve, meg hogy, meg mennyi, meg mi, meg hogy. Segíts. A lényeg, megjelent a lényeg. A probléma gyökere. A valóságba kezdett mozdulni, nem pedig a káprázat vakította el a szemeit. Segíts a hitetlenségem. Ilyen csodálatosan éli meg és tapasztalja meg Istennek működő munkáját. Amikor megkeményedik a szív a hitetlenség miatt, és a hitetlenség keménységének állapotába kerül, az ember megfeledkezik az Isten csodáiról. Megfeledkezik még arról is, félelmetes és döbbenetes dolog, akkor megkeményedik az ember szíve, megfeledkezik arról, hogy milyen szabadítás van az életén az Úrnak, és hogy mennyi csodát tett az életében. Így van? Elfelejti, mintha nem is történt volna semmi. Mint Isten nagy tettei, csodálatos dolgai, a szabadítása, az örök élet, a megváltás, és sok-sok kegyelmi tapasztalata az Istennek az életében, mint ha meg sem történt volna, mint ha nem is vele történt volna meg, vagy olyan távolra kerül, mint ha nem is ő lett volna. Ismerős érzés? Bólogassatok legalább, ha együtt vagytok vele. Oly messze kerül, és az ember szíve megkeményedik, és kiszorult, a hitetlenség kiszorítja az életéből az elevenséget, az Isten működő cselekedeteinek a eleven emlékét. Márk evangéliumában a korábban idézett történet végén, az itt lejegyzett történet végén, tehát a vízenjárás és a tengeri vihar történetében. Ez van a Márk 6.51-52-ben, figyeljetek, ekkor beszállt hozzájuk Jézus a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szer fölött csodálkoztak. Nem okultak a kenyerekből, mármint, hogy 5000 ember és a velük lévő mind 5 kenyér és 2 halból jól lakott, meg 12 tele kosár még maradt is. A szemük látára történt a sorra, hát ők vitték a kosarat, és szedték össze a dolgokat, és wow, mekkora az Úr! Eltelik pár óra, és akkor azt olvasok róluk, nem okultak a kenyerekből, miért nem? Mert a szívük még kemény volt. Az Isten bármekkora csodát tehet az életünkbe, ha a szívünk megkeményedik, semmi hasznunk abból. Hitetlen és gonosz szív. A második, a bűn csábítása. 13. versben ezt olvastuk. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Ez van leírva? Vonatkozhat ránk is? Van kivétel közülünk? Senki. Mindannyiunkra érvényes, akik itt vagyunk, és hallgatjuk ezt az ige hirdetést. A szív családabb mindennél. Ahogy mondtam, hányszor csaptuk már be magunkat azzal, hogy ezt még megengedhetem magamnak. Aztán majd az Úr útján járok. Ismerés, alkupozíció. Ezt most így fogom csinálni, de ha ez meg vége ennek az időszaknak az életemben, majd akkor az Úr útján járok. Hát a bevezető gondolatok kapcsán a legnagyobb bolondság, mert most éppen Szentesiéknek a szomszédja hány éves volt? 30? 38 éves volt, és egyik pillanatra másikra meghalt. 38 éves ember. Uramisten. Uramisten, könyörüljön, árván maradt akkor meg az özvegyen, az Úr. Könyörüljön rajtuk, hogy hozzá meneküljenek, és adjon vigasztalást a mindenhatónk. Milyen bolondok is vagyunk. Azt gondoljuk, hogy van alkupozíciónk az örökké valóval szemben. Mégis mit adtunk neki? Ami feljogosít bennünket erre az üzletelésre. Milyen bolondok is tudunk lenni, Uramisten! Hallottam olyan gyülekezetbe járó fiatalról, aki hétvégénként eljárt a világi cimboráival a kocsmába. Mivel megterhelte a lelkiismeretét, ez az életvitel, ezért tudjátok, mit mondott? Majd hazamegyek és ledicsőítem. És ezt komolyan gondolta? Azaz, valamilyen vallásos cselekedetet végzek, amivel megvakítom a saját lelkiismeretemet. És elhitetem saját magamat, hogy jól vagyok. Mert a bűnt és az ünneplést utálja az Úr. Tehát Isten dicsőíteni nem az énekekkel lehet, meg a dicsőítés hallgatással lehet, hanem a szívünkkel. A szívünk az első dolog, viszont a szívemben ott a hála, hát akkor ez megjelenik a valóságban is. Ámen. Saját magát tette vakká és érzéketlenné, és saját maga lelkiismeretét tompította, önmaga választott vallásos cselekedetekkel, amelyről az Isten soha nem mondta, hogy ezt így kell tenni. Azonban keserű valóság, és nincs itt ebben a teremben senki, aki ezt ne tapasztalta volna már meg, hogy a bűntől nem lehet csak úgy megszabadulni. Így van? Nem csak annyi, hogy most, hát jó, akkor most csinálom a bűnt, aztán a következő órában majd nem is, már minden nem is lenne. A bűn olyan, mint a szurok. Ragadt már bele szurok a ruhádba? Még az autóra is, amikor fölcsapódik a meleg szurok, pöttyökben ott van rajta, szinte lehetetlen leszedni róla. A bűn még ennél is veszedelmesebb. Bele issza magát az ember lelkébe. Szennyessé, mocskossá teszi. És a lelkiismeretnek a szirénái egyre hangosabban kiáltoznak. Veszély, veszély, veszély! Halál, halál, halál! Tér meg, tér meg, tér meg! Térészhez, térészhez, térészhez! Mit csinál a megkeményedett szívű ember, aki a bűn csábításában elkápráztatva hagyta a lelkiismeretét? Elkezd a lelkiismerete megvakulni, és elkezd a gondolkodás módja és az érzékei, szellemi és lelki érzékei elkezdenek eltompulni. A bűn nagyon hamar hatással van a lelki állapotunkra. Ha te az Úrral jársz, akkor tudod, milyen az, amikor vétkezünk. A bűn ideig, óráival gyönyörűsége hamar átcsap a mély lelki teherbe, fájdalomba. Így van? És olyankor nem bírunk senkit még a környezetünkbe se. Kiállhatatlanokká válunk. Hány házasságtörő büntette a saját házastársát a maga vétkei miatt? Hány ember gyűlölködik másokkal szemben a saját bűnei miatt? Mert a lelkiismerete jelez, és nem bírja a másik közelségét. Eltorzítja az értelmet és a gondolkodásmódot. Hatással van nagyon hamar a lelkiállapotunkra, érzelmeinkre. Megterheli a kapcsolatainkat. És elszigetel a testvérektől. Hány ember menekül a testvéri kapcsolatokból, a saját káprázatából, bűneiből, vétkeiből, vagy éppen keserűségéből fakadó lelki teher miatt. Pont azt, attól menekül, ami eszközül adatott neki a Szentlélek által, hogy meggyógyuljon. De bolond, megvakította a bűn, eltorzította az érzékeit, és menekül, nem akar oda menni. Figyelj oda, ha nem vágysz a testvéri közösségre. Mi az oka? Miért írott el a naptárat olyan dolgokkal, amik kitöltenek mindent, hogy hivatkozzas rá? Ne keményítsétek meg a szíveteket. És ne fogjátok a munkáltatóra, az osztálytársakra, az osztályfőnökre, a vizsgára, az érettségére, vagy nem tudom mire. Ha a szívünk kemény, ne magyarázzuk meg. A bűn falat emel testvér és testvér közzé. És ez olyan vastaggá lehet, hogy már nem is halljuk egymást. Érzéketlenné válunk. És a bűn falat emel Isten és ember közzé. Az örökkévaló eltávolodik a mulandótól. És a mulandónak marad a mulandó. Az esendőség. A reménytelenség. Mert a remény csak az örökkévalóságban és az örökkévaló közösségben tölti be az ember szellemét. Ha elszakadunk tőle, akkor az van megírva, hogyha világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van 1 János 1.7-től, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden gonoszságtól. Milyen döbbenetes! Ha a világosságban járunk, közösségünk van egymással, és ezen keresztül az Isten elkezd dolgozni az életünkben, hogy megtisztítson bennünket az Isten minden gonoszságtól. És elveszett bennünket arra, ha megvalljuk bűneinket, ő is igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztítja a lelkiismeretünket a hamisságtól. Ha pedig azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, hazuggá tesszük őt. Ha pedig vétkezünk, van pártfogunk az atyánál az igaz Jézus Krisztus. Ezt pedig azért írom nektek, nem azért írom, hogy vétkezzetek, mondja a János, hanem hogy ne vétkezzetek. De ha mégis elbotlanátok, keressétek a testvéri közösséget, keressétek az Úrral való közösséget, keressétek a gyógyulást, a helyreállást, és ha legjobban visszajogtok ettől, a legerősebben menjetek ebbe az irányba. Mert te döntesz, hogy a szíved megkeményedik, hogy az ige esője feláztatja, az ige ekéje felszántja, az ige magja beveti-e. Mert a vétek megkeményíti a szívet és a lelkiismeretet, és ezúton elveszítjük a Szent Szellemmel a közösséget, és a Szent Szellemnek a finom érzékelését. Tompává válik az ember. Nem érzékel a Szent Szellem vezetését. Pedig a Szent Szellem nélkül nem lehet hívő életet élni. A Szent Szellemmel való közösség nélkül, így a Krisztussal való közösség nélkül marad a vallásos erőködés és a képmutatás. A Bibliában nincs benne, hogy képes vagy türelmesnek lenni a Szentlélek nélkül. A Bibliában nincs benne az, hogy képes vagyok önmegtartóztatásra a Szentlélek nélkül. A Bibliában nincs benne, hogy a Szentlélek nélkül tudok örvendezni az Úrban. A Bibliában nincs benne, hogy a Szentlélek nélkül képes vagyok jóra. Vagy a szeretetre. A Bibliában az van benne, hogy a Szentlélekkel való, azaz örökké való közösség által jelennek meg bennem az örökké valóra jellemző tulajdonságok. Igen. A bűn csábításától megkeményedik a szív. Csábítás, csalás, megtévesztés, ravasság, becsapás, árulás, csábítás, megtévesztő vagy csalóka vágyak. Ezt jelenti a bűn csábítása. A Példabeszédek 5.22-ben így tárja fel a mélységeit ennek a Szentírás. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. A harmadik dolog, és erről többet beszéltem az elmúlt időszakban, a próbatétel három forrásáról, ugye, amikor saját vétkeink, hibáink, mulasztásaink, engedetlenség miatt ér bennünket, megpróbáltatás, mások mulasztása, hibája, vétkei, istentelensége miatt ér bennünket próbatétel, és harmadik pedig, hogy egyszer Isten útján járunk, és az neki való engedelmesség útján érnek bennünket megpróbáltatások, amelyek azért adatnak, hogy a hitünk és Isten ismeretünkben növekedjünk, gazdagodjunk. Enélkül nem lehet egyszerűen. Tehát lehetetlen növekedni hitben, hitpróba nélkül. Lehetetlen Istent jobban megismerni a hitpróbámmal való Isten tapasztalatok nélkül. Nincs más módszer. Mert azt gondolom, hogy egy csapatot is az köt össze, és az éllel meg egy csapat, egy családot is, amikor átmennek olyan nehézségeken, amelyeken az együtt válnak vetve, számíthatnak egymásra. Hogy lenne lehetséges, hogy az Istennel való közösségben növekedjünk, anélkül, hogy nem kapcsolódunk hozzá? És hány gyalló emberi módszerünk és próbálkozásunk van, könyvek tömegeit írják, keresztény nevezett szerzők is, hogyan lehet kikerülni az Istenben való bízást? Mindenféle módszerekben való bizalommal. Hány emberek töltik el az életük jelentős részét, és fújják fel saját magukat önöntudásuktól? És leríróluk, hogy nem termik a Szentlélek gyümölcsét. Tehát nincs is közösségük eleven élő módon a Szentlélekkel. Próbatételek, melyek megkeményíthetik, vagy melyek közepette megkeményíthetjük saját szívünket. Én a próbatétel, és azt mondom, na jó, én befejeztem. Lezártam ezt a hívéletet, engem nem érdekel tovább. Ismerős? Csalódtam. Csalódtam. Nem ezt vártam. És majd még sorolok néhány dolgot. Ezért, amint a Szentlélek mondja, olvastuk, ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseréskor és a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Kísértés, vagy megpróbáltatás, próbatétel, próbára tevés. Azt mondja az írás, nézzétek meg, döbbenetes a 4 Mózes 14.21-től, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül, az emberek közül, akik látták dicsőségemet, és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak, senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. Tízszer is megkísértettek engem, 10-szer próbára tétettek, és 10-szer lázadozva, zúgolódva fordultak ellenem hitetlenül. És mivel hitetlenül elfordultak Istentől, megutálták az Istent a megpróbáltatások közepette, nem is növekedtek hitükben, és nem is gazdagodtak az Isten ismeretben. Míg ha átmentek volna az Istennel, az Istenbe kapaszkodva, a megpróbáltatáson is kapaszkodva a testvéri közösségbe, a kapcsolatokba, nem hogy kihagynak alkalmat, hanem megnézik a naptárt. Férfi alkalom, ima közösség, városi ima, ima dicsőt alkalom, házi csoport, Isten tisztelet. Mindegyiken ott leszek, mert nagy bajban vagyok. Nagyon nagy szükségem van az igére. Hát mit csinál a bolond ember? Erre sincs időm, el nincs kedvem, nem vágyom, álmos vagyok, fáradt vagyok. És a szíve mitől lesz jobb? Ha az ige esője nem öntözi. Az első, a 10 próbatétel közül 3-4-et fogok említeni. Mit ígyunk? Ez az első próbatétel. Mit ígyunk? 2 Mózes 15-23, már az elején vannak, átmennek a Vöröstengeren, hatalmas szabadítás. Gondoljatok már bele, hát ez a nép az, amely átsétált száraz lábbal a Vöröstengeren úgy, hogy hatalmas falként állt mellettük a Vöröstenger, visszanéztek, és a világ egyik leghatalmasabb seregét ott mosta el a tenger. A szemük láttára. Vették a dobot a nők, és énekeltek dicsőítve az Istent, hogy a fáraó tovasával együtt Isten a tengerbe vetette. Így volt. Mentek egy kicsit, és ezt olvassuk. Megérkeztek Márába. Utólag nevezték el ezt a helyet annak, vagy lehet, hogy az volt a neve a víz miatt. Keserűséget jelent. De nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának, keserűnek. Ekkor zúgódik ezzel a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségére, és az Úr mutatott neki egy fát. Az dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül, a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok a te gyógyítód. Jehova Rafa. Keserűség. A próbatételek között felnövekvő keserűség. Például a csalódások miatt, amikor nem az, és nem úgy történik, amit, és ahogy vártuk, ezek megkeseríthetik a szívünket. Aztán a csalódások, amelyek érhetnek bennünket, a gyülekezetben, az emberek testies reakciói miatt. Olyan szituációk ezek, amikor a régi természetünk kitüdemkedik a viselkedésünkben, vagy a beszédünkben. Kedvesem, van olyan rossz tulajdonságunk, amellyel tudjuk, hogy romboljuk a kapcsolatainkat? Van olyan? Tudtok olyanról? És mit csinálunk velük? Kérjük Isten kegyelmét, keressük az ő közelségét, kérjük az ige esőjét, hogy lazítsa fel a szívünket, szántsa fel a szívünket, vesse be jó gondolatokkal, jó igékkel, belátással, hittel, hogy Isten szellemének gyümölcse teremjen az életünkben. Hát én ilyen vagyok. Ha testvérem vagy, el kell hordozzál. Hát el fognak hordozni, de jó messziről. És még azt sem mondhatom, hogy ez nem bölcs. Mert hát nézd, egy kaktusz senki nem öleged. Spanyolországban egyszer egy kaktusz területet írtottunk. Építeni akart egy keresztény óvodának egy részét, és akkor a mi dolgunk az volt, délelőtt melóztunk, délután meg lehetett fürödni. És akkor így ilyen építő tábor sátorra. És hatalmas kaktusz, ilyen tüskék voltak. És egyik barátomnak egyik kaktusz, amikor kivágtuk, fejszével vágtuk a kaktuszokat, meg a fa nagyságok voltak, ráborult a lábára. És beleállt a vádliába ez a nagy kaktusz. Hát volt visítás. De senkit nem láttam, aki azt mondta, én is szeretném. Én is akarom. Rám is löknétek egyet. Mindjárt fürdőgatyára vetkőzök, úgy jobb legyen. Hát kedvesem, senki nem mazoista. Kitől fogadtunk el? És mikor? Jóra buzító kritikát. Mikor volt bárki is az életünkben, aki mondott nekünk valamit az ő szeretete által, amit azért mondott, hogy jobbá legyen a szívünk? Mikor volt az utoljára? Ha nagyon régen volt, nagy bajban vagyunk. Nagyon nagy bajban vagyunk. Két ok miatt. Egy, lehet nincsenek olyan kapcsolataink, hogy olyan közel legyenek hozzánk, hogy ezt elmondhassák, vagy kettő, nem merik elmondani, mert kaktuszok vagyunk. Nem pedig szomjas föld. Bizony érhet bennünket csalódás a gyülekezetben is. Tudtátok ezt? A testiség miatt. A régi természet kitülemkedése miatt. Mert csak a Szentlélek által vagyunk képesek ezek felett diadalmaskodni. Sehogy máshogy. Amikor mástól várjuk, amit magunk sem teszünk meg, kedvesem, tudjátok, hányszor hallottam már? Ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet. És akkor megpiszkáltuk, hogy miért. Voltak, azt mondta, nem hívnak fel. Engem nem köszön meg senki. És akkor szembesítjük, hogy de egyébként fölhívtak, de egyébként megköszöntöttek, de nem elég ennyi. És te kit hívtál fel? Mikor fejezted ki valaki felé a szeretetedet a gyülekezetben? Tudjátok, ez a mimóza mód. Átkapcsol mimóza módba. Ha nem mimóza módba kapcsol, hanem úgy elgondolkodik rajta, akkor azt mondjuk, de igazad van. Én se tettem meg. Milyen igazságtalan vagyok. Azt vártam mástól, amit én sem teszek meg. Ez korrekt, nem? Hát így kell. Hát azért elgyülekezett be, hogy engem abajgassanak, atyalap, atyalap, jutyulu-putyulu. Én meg, hogy mindenkinek a fejére. És akkor érzem jól magam. Na, az első kérdést abba kell feltenni, hogy amit én számon kérek mástól, abban én gazdag vagyok. A Szentlélek által. És ezt tényleg nem azért teszem, hogy velem is ezt tegyék, hanem önzetlenül. Ez tényleg Krisztusra mutat? Ez a Szentlélektől van? Vagy üzlet? És milyen nagyszerű dolog, amikor a lélek által vagyunk képesek élni. Felszabadító dolog. A legcsodálatosabb dolog. Friss levegő. Elfoghat a keserű irítség bennünket, amikor a másiknak sikerül az, amit magunknak már oly régóta kívánunk. Imádkozunk érte. És a másiknak látszólag olyan könnyen sikerül. Nekünk meg olyan régóta szerettük volna, és mégsem. A keserűség fakadhat az irítségből. Aztán megkeselt ez a szívünk akkor is, és ebből fakadom megkeményedhet, ha kudarcot vallunk, bár annyira akartuk a jót tenni, annyira akartunk jók lenni, igyekeztünk jól csinálni, mégis elszúrtuk. Csalódás a saját magunkról alkotott képben. Mert nem abból indultunk ki, hogy én bennem pedig, vagyis a testemben nincs jó. Ami jó van bennem, az mind az Úrtól van. Mi kigyógyítja meg szívünk keserűségét? Ahogyan Mózes idejében Isten mutatott egy fát, amely arról beszél, amit magunk egyen-egyenként okoztunk bűneinkkel. Isten fiának a keresztfa képez, aki ennek ellenére nem elvetett bennünket, bár a mi vétkeim miatt kapott sebeket, a mi bűneim miatt törték össze, hanem bűneinkért önmagát odaáldozva megmentésünk árát kifizette. Ő a bíró, aki joggal ítélhette el bennünket, mégis kifizette bűneink árát és következményét, a halált vállalva helyettünk. Ezért mondja Péter apostol a 2.24-ben, első levelében, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Krisztus sebei gyógyítanak ki bennünket a keserűségből. Ezért mondja az írás, hogy ne hajoljatok el, ne távolodjatok el a kegyelemtől. Mert ha ezt megteszitek, a keserűség fog felnőni a szívetekben. És kárt fog okozni az életetekben, sőt, fertőzővé váltok. A keserűség olyan betegség, amely nagyon hamar fertőzővé teszi az embert, és folyni fog belőle a negatív beszéd, a keserűség. Mindig másról, mindig másokról, mindig a körülményekről beszél, negatív módon mindenki hibás. Mindenki gonosz. Ez a világ is, jaj, annyira rossz. Pedig szerintem a fák gyönyörűek, szép zöldek, a virágok illatosak. Olyan jó látni benneteket, olyan örülni a házasoknak, a házasulandóknak, a babáknak, akik jöttek, a gyermekeknek, a fiataloknak, az időseknek, olyan jó házi csoporton beszélgetni, imádkozni, jó rátok gondolni, hogy találkozunk, jó látni a dicsőítőket, a technikusokat, a vetítősöket, a közvetítésben szolgálókat, a babát élő anyukát. Teljesen jó, egészen felvilanyoz. Nem? Egy csomó nagyszerű dolog van, ami az Isten megáldott bennünket, ami a keserűség által feketévé lesz. Olyanok leszünk, mint a vakok. Fekete szemüvegben botorkálunk, bár nem kéne. Mert vak voltam, de most látok. Mert az Úr tette velem. Második kísértés fázis a pusztában, mit tegyünk? Azt mondja az írás, hogy a nép ugye a pusztában volt, és mannát kaptak. És képzeljétek el, manna olyan volt, mint a kalács egyébként, azt mondja az írás, és megunták a mannát. Nem kapáltak, nem szántottak, nem vetettek, nem maradtak, csak reggel kimentek, összeszedték a kaját, betették a kis edénykéjükbe, megőrölték, és sütötték a finom kalácskát. De megunták a mannát. Hús kell nekünk, meg a hagyma. Az a hagyma. Jaj, az egyiptomi hagyma. Hát az, ami csodálatos. Hát a rabszolgasággal jár együtt, de mintha az már nem is lenne olyan valóságos. Csak a hagyma, meg a hús. Honnan vegyek húst? Hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így sírnak előttem, adj nekünk húst! Hadd együnk! panaszkodik Mózes a 4 Mózes 11.13-ban Istennek. Majd a 4 Mózes 11.34-ben olvassuk, miután azt mondja Isten, hogy válaszolok vezetőket, stb. Kitöltetik a lélek a 70 vénre Mózes mellett, és sűrű, vagy erős szelet támaszt az Úr, és képzeljétek el, hogy egy napi járóföld hosszon, körben a tábor körül, 80 centi vastagságban ellették a fűrjek. 80 centi vastag, nagyjából több kilométer mélységben hús. Zabáljunk! A nép rávetette magát a húsra, és ettek, 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 és meghaltak, tele a pocakjuk hússal. Bocsi. Azt a helyet, ahol eltemették a hullákat, a kéj vágyban elégett, elpusztult testeket, Hibró talvának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen népet. Kibrót Hatava, vagy Kibrót Tava, a vágy temetője, a vágy sírja. Hogyan viselkedünk, amikor éhesek vagyunk? Vagy vágyakozunk az étel után, és figyelünk. Egy asztalnál ülünk, hárman vagyunk, két sütemény. Ki ne vegye? Ki szedi ki a húst? Vagy ha előbb szedünk, mint a másik, hagyunk-e annak is? Nagyon hétköznapi dolog, hogy viselkedünk az étkezéskor. Külön tanulmányt lehetne készíteni. Mi a helyzet a falánksággal? Tudom, a mértékletesség, hogy ő megtartóztatás, a Szentlélek gyümölcse, ezt nem könyvekből lehet megtanulni, mert csak egyre frusztráltabb leszel, hogyha könyvekből akarsz ő megtartóztató életet élni. A Szentlélek gyümölcse, én tisztában vagyok vele, de bocsánat, mértékletesek vagyunk? Esetleg a hasunk által uralkodnak a vágyak rajtunk? Pál, mire figyelmeztet a Filippi 3.18-tól? Mert sokan élnek másképpen, mondja, akikről sokszor megmondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük a kárhozat. Hasuk az Istenük. És azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig, a mennyben van polgárjunk, onnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül. Vagy őt várjuk üdvözítőül. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja mi gyalló testünket, azzal az erővel, amelyen maga alá vetett minket. Mindent. Vagy más helyen így szól, az 1 Korintus 9.26-27. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. És úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok magam, ne legyek alkalmatlanná a közelemre. Önmegtartóztatás, mértékletesség. Az ételt emeltem ki, de sorolhatnám. A mértéket, a mértéktartást, az önmegtartóztatás gyümölcsének a termését az életünkben. Hogyan? Mit mond Pál apostol? A 2 Korintus 11.23-tól. Krisztus szolgái? Ezt elnő szólok? Én még inkább. Hiszen többet fáradoztam, és többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. A zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy hián. 3-szor megfeszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hányoltam a tengerhullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áll testvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van a naponkénti zaklatásom és az összes gyülekezet gondja. Így folytatja. Ki erőtlen, hogy verhetetlen lennék én is az. Na, kedvesem, Pál apostol bemutatja nekünk, hogy lehet növekedni az ön megtartóztatásban. Úgyhogy oda szentelem magamat az Isten szolgálatára. Így. Az, hogy ebből kinek mi jut, nyilván nem mindenki lesz Pál apostol, és nem mindenkinek ezt kell megfutni, de hogy jut, ha Isten szolgálod bőven a megpróbáltatásból, az borítékolom. Nem az kézisre hívta át bennünket az ige, hanem arra, hogy mindenek elé helyezzük az Úr szolgálatát, a testvérekkel való közösséget, a lélekmentés munkáját. A gyülekezetben mindent megteszünk annak érdekében, hogy aki oda szentelt életet kíván élni, ezt megtehesse. Éves programnaptárt készítünk. Most már online is elérhető. És frissítjük is. Miért tesszük ezt? Nem azért, mert ez a hobbing, és szeretünk vele dolgozni, hanem azért tesszük, hogyha valakinek fontos az Isten szolgálata, a testvérekkel való közösség, akkor a saját naptárát ehhez tudja igazítani. Bármint a gyülekezetéhez. Némelyek felcserélik. Hát a saját naptáramban van hely, akkor egy-két dolgot beírok a gyülekezetéből is. Én még ezt nem tudtam megtenni. Nekem először ez van kész. És aztán készül ez. Mit helyezünk előtérbe? Mi alapján tervezzük a hetünket? Mi az, ami az utolsó? És mi az, ami az első, amit beírunk a naptárunkba? A rendező elv előre viszi a szellemi életünket? Munkája, hogy szervesen kapcsolódjunk a gyülekezet életébe, szolgálataiba? Vagy ami marad? Azt szánjuk erre. Jó van ez úgy, ahogy tesszük? Ott vagyunk az összejöveteleken, ahol öntözheti a szívünket az eső, az ige esője, vagy rajtunk keresztül mások szívét, az ige esője. Aktívan kapcsolódunk-e be? Istentisztelet, házi csoport, felfedező csoport, imaközösség, női és férfi összejövetel, házaskör, csendes napok, ima és dicsőítő alkalom, gyülekezeti tábor. Kampusz evangelizáció. Nyilván nem mondom, mindenkinek mindenhol ott kell lenni, de mi a rendező elv? Van-e időm rá? Vagy úgy rendezem ezt, hogy legyen? Programok csupán számunkra? Vagy felismerjük ezekben az úton elkészített lehetőséget? És a harmadik kísértés, még volt egy vizes dolog, ugye a sziklánál, de azt most nem nézzük meg, mert pontosan elég volt a márai eset. Az ígéret földje kapujában azt olvassuk, akkor az egész közösség 4 Mózes 14-ben van leírva a történet, egy 10 kém ellene mond az Isten szavának, 2 kém, Káleb és Józsué pedig azt mondja, az Úrtól van ez, az Úrtól kapott föld ez, be fogjuk venni. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, mert a 10 kém rossz hírét keltette annak a földnek, ahova Isten be akarta vinni a népet, és azt mondja, hú, nagyon nagy harcosok vannak, ezek megesznek bennünket elevenen. Mert elpusztul mindenki, a gyerekeink is elpusztulnak. Tehát Isten azt akar, hogy elpusztuljunk. Mondták ők. Az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, sírt a nép, csinálták a hisztit, a fesztivált. Egész éjjel. Izrael fia, ismer a hisztit? Kérdeztem egy kollégámtól, hogy hát mi férfiak is szoktunk hisztizni, nem? Hát azt mondjuk most nem emlékszem rá, vagy lehet, hogy nem akarok. Férfi hisztit ismered? Nők bólogatnak. Ők ismerik, akkor kérdezzétek meg tőlük, hogy mi az, amikor férfi hiszti van. Szóval itt férfiak, nők hisztisztek. De rendesen, úgy nem apró pénzen, úgy igazán. Nagy vonalúan hisztisztek. Ha csináljuk, csináljuk nagyba. Azt mondja, Izrael fiai mindjárt zúgulódtak Mózes és Áron ellen. Tudjátok, Amikor valakinek Istene van baja, általában belém szokott rúgni először. Aztán megírjuk a gyülekezetbe. Láttam, én szoktam, hogy a fekete bárányom, látom, elment az esze, valami baja van az úrral, biztos a lelki pásztor lesz a gonosz, azt tudti. És aztán a gyülekezet, azt nem szoktam tolerálni. Az Isten szemefénye, azt nem szoktam elfogadni. Akkor valaki karatjól össze-vissza a gyülekezetről, fogd be a szádat, legyél hálás, ide tartozhatsz. Ha nem tetszik, lehet sétálni, itt nem fogsz pusztítani. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy ő szemefénye gyülekezet, a vérén váltotta meg. Hogy jön ahhoz bárki, hogy Isten népét gyalázza? Hogy jön ahhoz bárki? Azt mondja az Úr Jézus, én tudom, hogy van rajta folt, de nem lesz, mire visszajövök. Dolgozok rajta, és meg fogok mindent tenni a próbatétele közepette, megtisztuljon ez a nép. És megvannak az útjaim és módjaim, hogy felkészítsem velem való találkozásra, hogy alkalmasak legyenek az örökké valóságba való belépésre. Tehát te ne gyalázd Isten népét. Te ne gyalázd az új gyülekezetét. Vigyázz! Tehát, hogy itt is elérkezett az első fázis. Mózes és Áron. Persze, Istennel volt bajuk. Végül is Istennel volt bajuk, mert ezek az emberek Isten képviselték. Mert miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Mond itt a második fázis. Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyerekeink pedig prédára jussanak. Nem volna, hogy visszatérnünk Egyiptomba? Vagy ezt mondták egymásnak. Választunk vezetőket! Lázadás így történik. Választunk vezetőket! Saját szívünk vágya szerint természetesen. Mert a jelenlegi vezetők azok nem alkalmasak. Hogy a mi szívünk vágyai teljesítsék. Mert ők az új szíve vágyát akarják teljesíteni. Ezért válasszunk újat. Milyen döbbenetes, amikor valaki jobban tudja, hogy Istennek itt kéne elhívni vezetőnek, mint az Úr. És térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arca borult Izrael közösségének egész gyülekezet előtt, de Józsué Nun fia és Káleb Jefune fia, aki a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének, a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen, igen, jó föld! Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, tehát legyetek hívők, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott az Úr oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Vagy 28. verstől, mondd meg nekik életemben, mondom, így szól az Úr, hogy úgy fogok veletek bánni, ahogyan ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amelyről esküvel ígértem, hogy ott fogtok lakni, csak Káleb, Jefune fia és Józsué Nun fia. De gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem. És megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. Kulcsfontosságú, ugye a próbatételekben, hogyan reagálunk, mert ahogyan reagálunk, abból épül a gondolkodásmódunk, és a gondolkodásmódunk meg fogja határozni a jellemünket. Másrészt pedig a próbatételekben a megtapasztalásokból épül a hitünk. A próbatételekben Isten tapasztalataink vannak, a hitünk erősödni fog. A próbatételekben hittel ragadjuk meg az Úr kegyelmét, az Isten ismeretben is gazdagodni fogunk. Tehát a szellemi életünk éppen a próbatételekben való viszonyulás határozza meg. Sokkal jobban meghatározza, mint bármi más. Hogy kik is vagyunk az Úrban. Káleb és Józsué más szellemi tapasztalatot vitt tovább, és örökített, mint a tíz társuk, akik rossz hírét keltették Isten ígéretének. Krisztus vezet, és velünk van az úton. A szelleme, Isten szelleme, és igéje által, hogy ragaszkodjunk ő hozzá. 1 Korintus 10:4-ben ez van megírva. És mindjárt ugyanazt a lelki italt itták, és a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Zsidó 10:3-10-ben olvastuk, ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Efézus 4.30. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Azaz, ne tűrjétek meg a bűn magatokban és magatok között. Jakab 1.21. Figyeljetek! Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Jakab 1.21. Ne a szívünket keményítsük meg, hanem az arcunkat. Van a Bibliában egy másik megközelítés, abban arról is azt mondja a Biblia, hogy mi döntünk róla. A szívünk megkeményítéséről is mi döntünk, hogy megkeményítjük a szívünket, vagy az Úrnak engedünk, és megtérni vagyunk készek, engedjük az igét magunkhoz, keressük a lehetőséget, és az arcunkat is meg tudjuk keményíteni. A kettő között nagy különbség van. Jeremiás profétának keserű tapasztalatai voltak. Jeremiás proféta könyve és siralmai silalmas lelki állapotokat rajzolnak elénk. A kortársai megkeményítették a szívüket Isten szavával szemben. És több helyen is ír erről Jeremiás. Például a 7. rész, Jeremiás 7.23-tól így olvassuk. Hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak, és nem figyeltek rám, figyeljetek, és ez több helyen is van, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, és nem az arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem. De nem hallgatatok és nem figyeltetek rám, hanem megbakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Jeremiás 11.8, 13.10, 16.12, 18.11.12, 23.17, dettó. Látjuk tehát, hogy szoros kapcsolat van a szív keménysége és az élet gyümölcse és az élet pályásának következménye között. Aki megkeményíti a szívét, egyre gonoszabbá válik. Végül pedig utoléri a bűn következménye. Citkiá királyról azt olvassuk a Jeremiás próféta könyvének 36. fejezetében, hogy küldte hozzá az Úr az ő igéjét, felolvastatta magának, és egy késsel vágta le a darabokat, amikor olvasták Isten igéjét, és dobálta a tűzbe. Megkeményítette a szívét, megvetette Isten igéjét. Ne a szívünket keményítsük meg, hanem az arcunkat. Az Úr acélossá teszi a hívő ember arcát. Ézsaiás 57. De az én Uram, az Úr megsegít engem. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Az arcod megkeményítése arról szól, hogy gúnyolnak, csúfolnak, ellened mennek, kárt okoznak, károdat akarják, negatívan beszélnek, de megkeményíted a szívet, és azt mondod, nem sértődök meg, halleluja! Nem keseredek meg, halleluja! Az Úrban erősítem meg magam, halleluja! Meg fogom tenni Isten akaratát, akkor is, ha nem tetszik nekik, halleluja! Szeretni fogom, akkor is, ha gyűlölnek! István vértanul olvastunk a mai napon, és azt mondja az ige, megkövezése közepette, megnyílik az ég, felnéz az égre, látja az Úr Jézus megállni, és várja az ő szolgáját haza a mennybe, mint ahogy drága Szenzi Sándor testvérünk is megérkezett a mennyei hazában, ott dicsőíti az Urat, és azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. István az arcát keményítette meg, és nem a szívét. És gyűlölőért tudott imádkozni. Nem keseredett meg a szíve, nem keményedett meg a szíve, hanem az arcát keményítette meg, a szíve pedig az Úrhoz ragaszkodott. Jeremiás 15.19.20 beszél egy érzfalról, amely nem Isten és emberek között, és nem ember és ember között emelkedik. Ezért így szól az Úr, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgot beszélsz az értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Neki kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítelek és megmentelek. Így szól az Úr. Ne engedj a sértődésnek. Keményítsd meg az arcodat, és nézz az Úrra. Vizsgáljuk meg a szívünket, sőt, inkább engedjük, hogy az Úr vizsgálja meg bennünket egy-egy szituációban. És tegyük tisztába a dolgokat. Nézzünk szembe a bennünk lévő harag okával, vagy a fölkavarodottság okával. Ne engedjük az öntelt büszkeségnek. Ne engedjünk a haragnak, a neheztelésnek, vagy ami ebből fakad, és megszületik, mint egy torszülött a gyűlöletnek. Emlékezzünk arra, amit a házaskörön átbeszéltünk, a Hópehely generációval kapcsolatban, az elmúlt évtizedekben születettekkel kapcsolatosan. A Hópehely igencsak szemléletes kifejezés erre a generációra. Annyit tesz, hogy valaki amellett, hogy teljesen egyedinek, megismételhetetlennek gondolja magát, öntudatos, és nagyon is tisztában van a jogaival, egy kifejezetten érzékeny, jellemzően túlérzékeny személyiséggel rendelkezik, ami a legapróbb sértés vagy megjegyzés hatására is elolvad. Hány ember szakítja meg kapcsolatot testvéreivel a túlérzékenysége miatt? Mert nem acélosította meg az arcát az Úrban. Legyünk hálásak. A testvéreink aggódva keresnek, felhívnak szeretettel bennünket, de akár ha határozottan figyelmeztetnek is. Ne engedjünk megrombott szívünk tanácsának, mely esetleg ilyeneket súg. Mit zaklatnak ezek engem? Hagyjanak már békén! Persze ezt is meg lehet mondani, és akkor az emberek el fognak hallgatni, és már nem fognak felhívni, de akkor legyél őszinte. Isten küldi az ő drága szeretett szolgáit hozzánk, hogy figyelmeztessenek. Egy egészséges keresztény családban nagyon finoman működik ez a dinamika. A mi családunkban sokszor figyelmeztetjük egymást szeretettel, ha érzékelünk valami elhajlást, eltorzulást. A legjobb kritikusaim a családtagjaim. És hálás vagyok értük. Sokszor jobbította meg az Úr a gondolkodásomat, az útjaimat rajtuk keresztül, de remélem én rajtam keresztül is. És milyen fontos egy házi csoport, egy beszélgetés, egy közösség, egy ige hirdetés. Egy férfi alkalom, női alkalom, házaskör. Hányszor tapasztaltuk és éltük át, hogy nem is tudnánk létezni nélkül. Hogy jobbította meg az Úr az útjainkat. Így van? Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításában. És végül tanuljunk Dávid példájából. Inkább tanuljunk abból, hogy Dávid imádkozik. 139. Zsoltár 23-24 verse. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg! És nézd meg! Ismerd meg gondolataimat, és nézd meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökkévalóság útján. Milyen döbbenetes, hogy Dávid kéri a próbát! Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértések vagy megpróbáltatások érnek titeket, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Jakab 1. Meg kell tanulni ezeket az igéket. Hogy ne bolond gondolatok jussanak eszünkbe ilyenkor, hanem az Isten igéje. Dávidról ezt mondja az írás, Abcsel 13-22, mert őt elvetette, amit Sault, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta, megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Miért nevezte Isten szíve szerint való férfinak Dávidot, aki komoly hibákat és nagy bukásokat követett el, és vétkeket cselekedett. Tudjátok, mi volt, miért volt Isten szíve szerint való férfi? Mert Dávid nem keményítette meg a szívét. Király volt, hatalma lett volna megölni bárkit. És voltak olyan barátai, akik bemeltek hozzá. És oda ment Nátán, és mondott egy példázatot neki. Dávid indulatos lesz, hogy milyen gonoszság ez valakinek elvenni a báránkáját, és akkor nekem sok van, és azt az egy báránkát odaáldozni, hogy abból letesse meg a vendéget. Milyen gonoszság ez? És azt mondta a barátja, ránézett Dávidra, a királyra, a hatalomban lévő királyra, a hadveszélyre, aki rengeteg vért ontott, nem is épített a templomot nyilván csatákban, azt mondja neki Nátán, benézte a szemébe, te vagy az az ember. És Dávid az arcát keményítette meg, nem a szívét. Azt mondta, nem fogok haragudni az én barátomra. Milyen jó, hogy vannak ilyen emberek az életemben, hogy nem szálltam el annyira magamtól. Nem toltam el magamtól annyira az embereket, hogy van még olyan, akinek a szavaink keresztül az Isten józanít ki engem. Ezért volt Dávid Isten szíve szerint való férfi. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, ahogy olvastuk Jakab 1.21-ben, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Kérem a dicsőítőket, gyertek, mert szeretném, ha egy dalt énekelnék neki, és aztán majd együtt is. Dávidnak a töredelme szívéből nyilvános bűnvallás lett. Az, hogy Dávid mennyire Isten szíve szerint való férfi volt, és mennyire nem a státuszkóra, a látszatra ügyelt, írt két Zsoltárt. Két Zsoltárt is írt a bűnvallásáról. 32. Zsoltárt és az 51. Zsoltárt is. Ország világ előtt. Én vagyok Dávid, aki vétkeztem, és az Úr megkönyörült rajtam. Én vagyok Dávid, aki megtapasztaltam, hogy milyen átok a bűn. Hogy mennyire megrothasztja a csontokat, mennyire elválaszt testvérektől és az Istentől. Én vagyok Dávid, aki mindezt beismertem. És aki megkönnyülült az Úr, akinek megbocsátotta mindenható, akinek újra közössége lett az örökké valóval. Dávid a Szentléleknek engedve megírja a 32. Zsoltát, és éneklik 3000 éve. És ő is énekelte. Hallgassuk most meg ezt a dalt, és imádkozzunk magunkért, és majd a második körben, akkor másodjára énekeljük pedig, kérem, majd álljunk fel, és imádkozzuk ezt a Zsoltárt mi is. Éppen azt szerint a lelki-szelmi állapot szerint, vagy élethelyzet szerint, ahogy vagyok. Ha az van bennem, hogy hálás vagyok, Uram, hogy megbocsátottál, akkor ezt, ha bűnvallásra kérünk, akkor úgy énekeljük. Ha másokért imádkozva jövünk, akkor gondoljunk rájuk is, de ne eselnyővel, hogy másoknak szól az ige, de nekem nem, hanem nyitott szívvel. Amen. Hallgassuk most meg először, és aztán pedig bekapcsolódunk mi is az éneklésbe, és utána vissza fogok jönni egy párig, ki három igét olvasok még. Thank you. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is. És szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Imádkozzunk. Mondjátok utánam, ha szívetekben hitáltal ezek a mondatok visszacsengenek. Örökkévaló Isten, sorsomat összekötöm veled. Veled akarok élni, veled akarok járni, ott akarok lenni, ahol te vagy. Elvetem most a tisztátalanságot, szívem családságát, a gonoszságot, annak minden maradványát. Nem járok hamisságban. Befogadtam ígédet, amelyet szóltál hozzám. És köszönöm, hogy ezáltal megtartod lelkemet. Vágyom arra, hogy szellem egy gyümölcsét teremje életem. Odaszánom magamat erre, hogy nem a szívemet keményítem meg, hanem az arcomat, nem járok kevésségben, sértődékenységben, keserűségben, hanem szívemet neked adom, öntözd meg igéddel, szánts fel igéddel, vesd be igazságoddal, hogy teremje életem az igazság gyümölcsét, a te dicsőségedre, a testvérek és a gyülekezet javára, emberek megmenekülésére. Köszönj, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevében. Amen.